Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Regéci Nagy László nyugalmazott tábornokkal Veszelovszky Zoltán beszélget.
Aztán jött a forradalom, ahol úgy tudom, hogy nagyon-nagyon óvatos voltál, és nem voltál benne semmiben, és aztán mégis akkor, amikor leverték a forradalmat és szabadságharcot, 15 éves szabadságvesztésre ítéltek téged. Mi volt a bűnöd? Idézőjelben mondom, a bűnöd.
Bibóval és Gönccel mi voltunk a Árbak bandája. Megpróbáltuk menteni, ami menthető volt a veszett helyszínjeléből. Aki nem élte át a forradalmat, annak szinte lehetetlen elmagyarázni azt a légkört, amit a magyar munkásosztály kivívott. Mert hiszen senki más nem volt a politikai szintéren, csak a parasztsággal szövetkezett munkásosztály. Tehát, ha fegyvert fogott valaki a szabadságért, ők voltak azok. Nem is annyira a felnőttek, azok megválasztották a maguk munkástanácsait, amelyek területileg szerveződve nagyon hamar kényszerű tárgyaló partnerei lettek a szovjetek által visszakényszerített új pártnak. Tulajdonképpen vezetői voltak az országnak egy darabig. Ezek a Rácz Sándor vezette Nagy-Budapesti Munkástanács tagok megismerkedtek Bibóval, legalábbis a nézeteivel, hogy itt van egy értelmiségi, aki teljes európai fegyverzetben sokkal különb minden kommunista értelmiséginél, és ráadásul Marx nélküli szocialistának vallja magát. Harmadik utat keres, hát mi is ezt keresünk, de jó, hogy nem vagyunk egyedül. Itt az ideológiai senki földjén megfosztva összes eddigi szövetségeseitől és kapcsolataitól a munkásosztály örömmel kapott Bibón, aminek hát az lett a vége, hogy a Váci börtönsétán egyaránt ott voltak a életben hagyott munkástanácsvezetők, meg szegény Bibó István. Bibónak nem volt kapcsolata az angolokhoz. Szesztai András barátom hozott össze bennünket, és hát attól kezdve, ha ő valamit meg akart jelentetni, Magyarország nem volt hajlandó egy betűre sem, akkor rajtam keresztül az angolok tettek róla, hogy a világ megismerje Bibó. És nem volt szégyelnivalónk. Fejebben a naivitása volt egy kicsit megmosolyogtató. Ő már 46-47-ben azért csitult el, mert hihetetlen jó szándékkal magyarázta a kommunistáknak, hogy mit kellene tenniük ahhoz, hogy ezt a magyarságot a maguk oldalára állítsák, ellenség helyett szövetségesnek. Tehát tulajdonképpen nem volt hajlandó látni, hogy ez gyarmati adminisztráció, amelyiknek nincs döntési lehetősége. Annyira gyűlölte az úri Magyarországot, hogy ami utána jött, arról nem tudta feltételezni, hogy nem lehet jobb. Sőt, hát aztán kapott életfogytot, éppen hogy, indiai közbenjárásra Moszkvában, Bibót és Göncöt, hát az egész tárgyaláson lehetett látni, hogy halálra fogják ítélni. Nekem azt mondta az ügyész, hogy úgy készüljön fel a védőm, hogy engem is besorol. Tehát akkor mind a hárman azonos ítéletet kapunk. És akkor minnyájunk meglepetésére a vádbeszédben, tehát az utolsó pillanatban. Ezt csak azt mondja, hogy mivel Bibó István volt az utolsó Nagy Imre kormány egyetlen jogvégzett tagja, minden bizonnyal ő lett volna az igazságügyminiszter. Róla pedig köztudott, hogy mindig ellensége volt a halálos ítéletnek. Ezért azt javaslom a bíróságnak, hogy ne a legszigorúbb, hanem a második legszigorúbb ítéletet szabja ki. Tessék, kérdezte a mosolygó hóhér Borbé, aki hát nagyon lelkiismeretesen készült arra, amire a párt megkérte őt. Igen, ahogy mondtam, a második legsúlyosabb. Hát Borbé tanástalanul széttárta a kezeit, a négy népi ülnöknek úgyse volt beleszólása. Visszavarultak aztán, és hát ezzel jöttek elő, hogy Bibó Göncz életfogytén 15 év.
Hát az se kevés azért.
Hát igen, minden nap az ember ennek a terhe alatt kezdte el az életet.
A családod hogy viselte el a te hiányodat?
Hát nem nagyon tudtam megbeszélni velük, mert egy évben 2x10 perc beszélő volt csak, de hát a feleségem nagyszerű volt. Csak azt tudom róla mondani, hogy ha összehasonlítom magunkat, mondjuk ő lett volna Kalocsán a női börtönben, és én 2x1 évben látogathatom, nem hiszem, hogy utolértem volna magatartásban, keménységben, következetességben. 5 héttel a forradalom előtt volt az esküvünk. Egy ilyen fiatal házasságot ekkora terhelés ritkán ér. Szóval még ezt is tudni kellett ahhoz, hogy nem is csodáltam volna, az első gyermekünk az én letartóztatás után egy hónappal született. Életben kellett tartani, ő volt a család fenntartó, kis család, de én úgy hagytam ott, hogy én kerestem, és ő az én kérésemre már akkor családfenntartásra készülő fiatal asszony volt, munkanélkül. Úgyhogy bement a követségre takarítónőnek. Uh-huh. És aztán, mikor annyira jutott az angolban, tanult, hogy alkalmazhatták, akkor felkerült a kulturális osztályra. Azzal a fizetéssel már el lehetett tartani tisztességgel a kicsit, aki addig apósoméknál volt vidéken. Apósom Putnokon volt, körzeti orvos.
És aztán volt 63-ban egy amnestia, de akkor titeket Göncz Árpáddal együtt nem engedte ki, jussz se, csak aztán pár hónappal később jött az utánt az akkori ENSZ főtitkár látogatni, és hát akkor kínos lett volna az akkori rezsimnek, hogy ti bent vagytok.
Az angolok a nyakukra jártak.
És akkor kiengedtek.
Igen.
De ugyanakkor egy emlékezésedben írod, és ez engem nagyon melbeütött, hogy mennyire érzékenyen vettétek azt, hogy egy új magyar társadalommal találkoztatok. Sok mindenben megváltozott az a társadalom, amely még amikor bementetek, akkor még a forradalomnak a lelkületét hordozta, és aztán hirtelen, mikor kijöttetek, ennek valahogy úgy fogalmazott, hogy mint egy nyoma sem lett volna.
Nem jut eszembe annak a szociológusnak a neve, akitől tanultam, hogy Kádár János sok mindenben engedett, ami miatt a forradalom kitört, de semmiben egy lépést sem hátrált, amiért a nemzet a szabadságharcot megvívta.
Csepeli György.
Csepeli, köszönöm. Érdemes, ez olyan tökéletes fogalmazás, hogy illik megemlíteni a nevét. Ez a belső rohasztás művelete. Rákosi bumibotos kegyetlenséggel próbálta a magyarokat semmivé tenni, és utána rögtön szocialistává. Kádár látta, hogy ez hova vezet, tehát húzd meg, erezd meg, egyszer húzd meg a akasztókötelet, és mikor már eléggé megijedt a társadalom, akkor lehet rajta egy kicsit engedni, úgy fogja megérni, mint komoly engedményt. Uh-huh. Úgy is érte meg. Bent ilyesmire nem volt módja a rendszernek, hát természetesen, aki életfogyta, meg hosszú esztendők ítéletének a súlya alatt mozsolta az évszakokat, mert a nagyidős rab nem heteket, meg hónapokat tölt a börtönbe. Az életéből, évszakokat, az életek közepéből kivágják ezt az időt. Az a nagy különbség, hogy nem a sírjára kell virágot vinni, hanem ő vihet akasztott pajtások sírjára egy-egy csokrot időnként.
Szabadulásod után hol dolgoztál?
Az volt a szabály, hogy 30 napon belül elhelyezkedek, mert ha nem, a letöltendő 9 évet visszavisztek, vagyis a börtönben tölthettem. Hát akárhol próbálkoztam, elkérték az életrajzomat. Némelyik személyzet is majdnem rosszul lett, mikor elolvasta. Horthy tiszt, angolkövetség, a Nagy Imre ügy pereben, nem. Volt, aki jól idő, nézze, én nyugdíjba készülök, ne kívánja tőlem, hogy elveszítsem a nyugdíjamat. Hát uh-huh. körülbelül, uh-huh. ugye a végén elmentem segédmunkásnak a írógépjavító vállalathoz, a város másik peremén, Pasarétről jártam oda, a raktári munkásnak. Uh-huh. Az 30 napon belül, oda kerestek segédmunkást, nem volt senki. Uh-huh. Tehát örömmel vettek föl. Én meg örömmel szegődtem el, mert közelgett a 30 nap vége, és nem akartam visszamenni 9 évre.
Aztán hosszú évek után, végre 1988-ban jött a rendszerváltozás, és akkor rögtön te a TIB-nek az egyik, a Történelmi Igazságtétel Bizottságnak az alapító tagja lettél, akkor az újra temetését Nagy Imrének te is szervezted.
88 tavaszán egy belvárosi lakásban alakultunk meg, de hát én, hogy mondjam, egy kicsit kilógtam, mert csupa Nagy Imrés kommunista, illetőleg özvegy alakította, de hát mégiscsak a nyakamat kockáztattam Nagy Imre politikai és erkölcsi a becsületenek a megmentéséért. És ezt becsülték bennem, hogy helyettük tettem bele a nyakamat a horogba, az ő dolguk lett volna. De úgy viselkedtem, mint ahogy nekik kellett volna. Hm. És ezért alapítótagnak számítottam mindegy. Számomra barátokkal beszélgetve később kiderült, hogy mindenkinek van egy másodperc, vagy fél percnyi ideje az életéből, amikor töményen élte meg azt, hogy kiszabadultunk, felszabadultunk. Nekem egy készfogás erejéig jutott ez. Bizottság engem bízott meg a temetőben valamilyen rendészeti kérdés letárgyalásával. A tárgyalópartnerem Latvánszky rendőrtábornok volt, aki bizony Salgótarjánban kitett magáért még fiatal rendőrtisztként.
Idézőjelbe.
Igen.
Igen.
Sok magyar vér száradt a kezén. Ő tudta, hogy én ki vagyok, én is tudtam, hogy kit tisztelhetek benne. Úgyhogy mikor kezet fogtunk, ő úgy rántotta vissza a mancsát, mintha varangyos békával találkozott volna. Én pedig élvezettel szívtam el a levegőt, már a szabadság levegőjét. Minden relatív.
Ez tényleg szabadság levegője volt számodra, mert akkor nem sokkal újra temetés után, a választások után, amikor Göncz Árpád köztársasági elnök lett, akkor téged kért föl először főosztályvezetőjének az elnökségbe, és aztán nem sokkal később szánt segéde lettél a köztársasági elnöknek.
Igen, katonára volt szüksége, aki nyelveket beszél, és nem köp a csizmára. De ennek sok előzménye volt. Nem gondoltam volna soha, hogy ennyi lépés vezet a szabadságig. Három amnestiát értem át a börtönbe, úgyhogy láttam a rabtársaimat civil ruhában kimenni. Nem tudtam, hogy mi vár rájuk, de hát a börtönnél minden esetre jobb. Azután jött a mi amnestiánk, a nagy amnestia, mivel Bibó szabadult, Gönce ketten mi bent maradtunk. És aztán jött ahhoz a szabadulás a 90-ben, amikor mindenki kiszabadult, de én egy újfajta börtönbe kerültem. Gönc örökölte az elnöki tanácshivatalának 30-nehány főnyi személyzetét. Mindenkit megtartott, mindesetre így én voltam az egyetlen 56-os, 31-nehány öreg kommunista között.
Aztán 1996-tól a Történelmi Igazságtétel Bizottság elnöke lettél.
Igen, mert 96-ban nyugdíjaztak, nem volt elegendő esztendőm. Angolkövetség, 27 év állástalan fordítói működés. Egyszerűen nem tudtam volna hova nyugdíjba menni. És addig tartott Gönc, amíg meg nem szereztem a nyugdíjogisítságot. És akkor abban a pillanatban hát elmentem nyugdíjba, és akkor lecsapott rám TIB, Történelmi Igazságtétel Bizottság. És hát tele volt ismerős raptársakkal. Úgy indult, hogy zárka barátság lesz belőle, csak magasabb fokon. Most már alig-alig van benne 56-os. Ha szabad magamat úgy nevezni, hogy komoly 56-os, az én vagy őkedődő.
Ennek a Történelmi Igazságtétel Bizottságnak azért a nevében is benne van, hogy igazságtétel.
Igen.
Na most az igazságosság, mint olyan, az tulajdonképpen kikerülhetetlen velejárója az valami fajta ítélkezésnek. Na most amennyire én tudom, az ítélkezés az isteni privilégium. Na most hogy jött össze, vagy hogy jön össze az emberi közreműködéssel?
Hát az, hogy a jogállam tulajdonképpen, ha durván akarok fogalmazni, pogányok által hozott törvények rákényszerítése pogányokra. Szó sincs az Úristenről. Meg is látszik az ítélkezésén, hogy emberi találmány, tehát tele van bukással.
Még mindig az igazságnál maradva, vannak, akik tagadják azt, hogy egy igazság létezik, és úgy mondják, úgy gondolják, azt hirdetik, hogy ahány ember, annyi fajta igazság lehetséges. És én szeretném tudni, hogy erről mi a véleményed neked?
Hát egyszer azt kell mondanom a vitapartnereinknek, hogy ugyan nézzék már meg, hogy ez a sok milliárdos igazság, ami mindenkinek a sajátja, hova vitte az emberiséget? Jobb lett volna azt mondják, hogy semmilyen igazságtétel nincs. Ez a lehető legrosszabb. Ez a reménytelenség köbre emelése. A Bibliában azt olvassa az ember, hogy Jézus Krisztus szerint senki nem mehet az Istenhez csak általa. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Föl van írva latinul a bazilika homlokzatára. Na most azt mondta, hogy ha bennem hisztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá teszte benneteket. Na most én ezt a fajta igazságot ismertem meg Jézus Krisztusban, és élek az általa adott szabadságban, aminek a koronája az, hogy én még életemben nyugodtan bízhatok abban, hogy halálom után csak mondjam, impérium változás lesz. Én megbocsátott bűneimet hátrahagyva Isten fiaként megyek át egyik világból a másikba. Ennél többet nem is ígért az Úristen maga sem, de ez nekem elég is, nem kívánok többet. Ehhez van, akinek két lépésnyi út vezet, és van, akinek sok esztendős töprengés.
Regéczi Nagy László nyugalmazott tábornokkal Veszelovszky Zoltán beszélgetett. A beszélgetés harmadik része holnap 16 órakor hallható.